Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten, akinek a nevére térjen dicsőrét. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét hitünk megerősítésére és lelkünk épülésére. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 9. fejezetéből az első verstől a 20. versig. A fennevezett helyről így szól Istennek igéje. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógához, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézenfogva vezették be Damaszkuszba, és ott 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, íme itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá. Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuisznak neveznek. Mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt. Uram, sokaktól hallottam erről a férfiről, mennyi rosszat tett a te szennyeid ellen Jeruzsálemben. És ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr. Menj el, mert a választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok és a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette kezét és ezt mondta, Atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, akit megjelent neked az úton, amelyen jöttél, és azért küldött, hogy újra láss, és megtelj Szentlélekkel. És egyszerre, mintha pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt, és megkeresztelkedett. Majd, miután evett, erőre kapott, néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Isten áldja meg az igének meghallását, szívünk befogadását és annak megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, örökkévaló Isten, kegyelmes atyánk Jézus Krisztusban. Dicsőítünk téged, mert hűséges és igazságos vagy, és kegyelmed felülmúlja igazságodat. Imádunk téged, megváltó Urunk Jézus Krisztus, mert úgy szólsz ma is hozzánk, amint szóltál az apostolok idejében. Ugyanúgy közel vagy ma is a kicsinyekhez, a szenvedőkhöz, a bűnösökhöz, mint földi életed napjaiban. Imádunk téged, aki életed adtad értünk a kereszten. Hívunk téged, Szentlélek Úristen, légy most is közöttünk. Munkálkodj bennünk, az igét tedd élővé és hatóvá a te szolgádnak ajkán és a mi életünkben. Szólj hozzánk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen, kész a mi szívünk, hogy engedelmeskedjék a te akaratodnak. Amen.
Érezzétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Istenünknek igéjét olvasom a kedves testvérek számára János apostol első levelének második részéből, a negyediktől a hatodikig terjedő versekből, és a Filippi levél második részének ötödik verséből a következőképpen. Aki azt mondja, ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság. Aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk, hogy ő bennünk van. Aki azt mondja, ő benne van, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő él. Annak okáért az az indulat legyen meg bennetek, ami a Krisztus Jézusban is megvolt. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteleten is csordultig van a szívünk örömmel ennyi kisgyermeknek a láttán, látva az ő szép vonásaikat, kedvességüket, és azt az örömöt, hogy még előttük van az élet. De nem mindegy, hogy milyen élet. Éppen ezért nem mindegy a kezdet, hogy hogyan fogjuk meg a kezüket, hogyan irányítjuk őket. És éppen ezért is az egyik idősebb lelkész kolléga egykor arról számolt be, hogy amikor az ifjúságot szerette volna kicsit közelebb tudni önmagához, áthidalva a korkülönbségeket, és szeretett volna bele látni, bele érezni a minden napjaikba, hogy milyen terveik és vágyaik vannak az egyik ifjúsági biblia órán, egy kis felmérést akart közzé tenni, és lapokat osztott szét a fiatalok között, amelyen az egyik kérdés az volt, hogy mi akarsz lenni. Az idős kolléga úgy gondolta, hogy majd itt egy nagy pálya mű fog megszületni. Mindenki egy olyan választal áll majd elő, hogy mivé szeretne válni, milyen pályát szeretne választani, mit szeretne tanulni, milyen foglalkozást, milyen hivatást érez magához közel. És kihúzanító volt a válasz, és rendkívül rövid, mert arra a kérdésre, hogy mi akarsz lenni, nagyon rövid válasz érkezett, röviden, boldog. Boldog akarok lenni. És én úgy gondolom, hogy ez mindnyájunk szívéből szól, akkor is, hogyha vége a nyárnak. Akkor is, hogyha augusztus hónapjának utolsó vasárnapján lehetünk együtt az Úr színe előtt. Akkor is, hogyha a szeptember vészjóslóan már nagyon közel van, és lassan már az iskola táskába be kell pakolni mindazt, ami szükséges. Akkor is tudjuk, hogy a szívünk a boldogság után szomjazik, és boldogok szeretnénk lenni. De ennek is van több útja, kedves testvérek, hiszen van, aki az életet úgy látja, hogy az egy nyűg, az egy börtön, vagy akár egy tévedés, mert nem lehet, hogy ez az élet az enyém legyen, hogy ebbe ilyen dolgok történjenek. De minden élet és boldogság keresésünk fókuszában, ha igazán őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor mindig az élet-halál kérdés az, ami eldönti, hogyan látjuk az életet. És aki az életet ilyen börtönnek, nyomorúságnak, szenvedésnek éli meg, az minimalizálni akarja a földi élettel való érintkezését. Van ennek tanítója is, Buddha, aki éppen a lelki módszereit az alapján fejlesztette ki, hogy hogyan lehet az emberi lelket magasabb szintre emelni, és hogyan lehet megszabadulni attól a szenvedéstől, amely a földi élet. Aztán van egy másik megközelítés is, hiszen az élet-halál dimenziójában látva van, aki azt mondja, hogy ha már egyszer úgy is meg kell halni, akkor éljünk, ragadjuk meg a mát. Az egyik autós azt mondta, hogy ő mindig a legmagasabb sebességgel szágult végig az autópályán, és ez nagyon jól szimbolizálja az egész életét, mert ő magas fordulatszámon él. Ő habzsolja az életet, neki ez hoz boldogságot, örömöt, hogy mindent megragad, mindent begyűjt, egy esélyt sem hagy ki, ami neki örömet okozhatna. Csak aki már egyszer elolvasta az evangéliumot, ami pedig a mi örömhírünk, amely Jézus Krisztusról szól, az az emberi élet előbb-utóbb ráérez arra az alapigazságra, hogy az élet ajándék. És Isten az életet azért adta, hogy örömöt is adjon vele együtt, de ehhez az Istent is be kell tudnunk fogadni. Éppen ezért mondja az Úr Jézus, most a keresztelőre is gondolva, amelynek tanúi lehettünk, hogy aki befogad az én nevemben egy ilyen kisgyermeket, az engem fogad be. Mit is fogadunk mibe nap, mint nap? Kivel osztjuk meg a szívünket? Ez egy nagy kérdés. Mert Saul, akiről hallottunk az apostolok cselekedetei könyvéből, lehet, hogy zsidó volt a zsidók közül, a híres Benyámin törzsből származott. Lehet, hogy a farizeusok közül is az egyik legkiemelkedőbb volt, hiszen Gamáliel lábainál tanulhatott. Mindazt, amit csak elmondhatunk az egykori Saulról, legekben tudnánk róla beszélni. És mégis látunk valamit, hogy ez a Saul nem boldog. Közelében sincs a boldogságnak, hanem azt halljuk, hogy öldöklés vágyától lihegve megy, a főpapok parancsával a kezében és engedélyével Damaszkuszba, és neki az a legfőbb boldogsága és öröme, hogy az ottani keresztényeket rabláncra verve Jeruzsálembe tudja vinni. Hát ez lenne az a bizonyos öröm. Ez lenne az a bizonyos boldogság, amit egy farizeus el tud érni az Isten közelében? Én úgy gondolom, hogy nem. És mielőtt Sault elítélnénk, bizony a saját házunk táján kell, hogy körbenézzünk, mert nagyon sokszor mi is meg vagyunk győződve róla, hogy nekem van igazam. A mi igazunk fog győzni. És amikor emberi igazságokról van szó, akkor eszünkbe jut a sztoikus nagy igazság, hogy az igazság végül is egy részarány, viszonyítás kérdése, mert hát mindenben van egy kis igazság. Hát ilyen alapon mindenkinek igaza lehet. De mi tudjuk, Jézus Krisztus elmondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És amikor az Úr Jézus az én kijelentéseiben azt mondja, hogy ő az igazság, akkor nagyon jól tudjuk, hogy ez az eredeti szövegben azt adja elénk, hogy ő a valóság. Tehát az igazság a valóság. Az én igazam valóban valóság-e, kedves testvérek? És van egy nagy kérdés az életünkhöz ezen a mai napon, hogy vajon az én kicsi világom igaza és valósága találkozott-e már a világot megváltó Krisztus igazságával, magával a valósággal, Jézussal. Amíg nem találkozunk vele, amíg nincs személyes érintődésünk, addig marad minden a régiben, addig maradunk a magunk igazánál. Éppen a jó múltkorában nyílt rá lehetőségem, hogy az egyik TV csatornába kicsit bele tekintettem, és egy pszichiáter főorvos tartott rendelést a jó amerikai honpolgároknak, aki különböző családi, személyes életvezetési gondokkal járultak elé, remélve, hogy ő majd megoldást fog hozni az ő életük problémájára, mondjuk ki boldogtalanságára. És egy házaspár jött hozzá, és az volt a feleségnek a nagy fájdalma, hogy a férje meg van róla győződve, hogy otthon csak neki lehet igaza. És ha a felesége szót fogadna, és mindenben azt tenné, amit a férje tőle megkövetel, akkor a családba semmiféle probléma nem lenne. Kérdezte a főorvos úr, hogy és mégis ki a család fenntartó, ki dolgozik többet? Kiderült, hogy mind a ketten napi 9 órába dolgoznak, de a férj még így sem elégedett. És hogy félre ne tessenek érteni, ez fordítva is működhet, hogy egy nőnek van igaza a családba, és a férfinek pedig hozzá kell igazodni. Tehát ez nem nemek függvénye, hanem a belső lelki betegségnek, boldogtalanságnak a szüleménye. Amikor minden megpróbálok, hogy boldog legyek, hogy boldogok legyünk, képes vagyok önmagamat is odaadni áldozatul. Lásd az én igazságom. Látod, hogy nem fogadsz szót, nem hallgatsz rám. Ezért vagyunk boldogtalanok. És ez egy olyan narcisztikus szenvedélyé válhat egy ember életében, amíg nincs találkozása az igazi igazsággal, ő maga körül mindent fel tud égetni, önmagát, házasságát, családját és gyermekei életét is beleértve. Éppen ezért ez a lélek búvár csak egy kérdést tett fel ennek a derék férfinek, ha ennyire igaza van, és ha ennyire tudja a megoldást, miért nem működik? Miért nem boldogok? És ott összeomlott, mert akkor döbbent rá arra, hogy az az igazság csak az ő igaza volt. Kedves testvérek, Krisztus igazsága egy olyan csodálatos igazság, egy olyan csodálatos valóság, ha abba be tudunk lépni, és engedjük, hogy az Isten valósága is Krisztusban belépjen a mi életünkben, akkor az egy életet formáló erő, erre példa Saulnak a megtérése. Egy boldogtalan, istenfélő embert látunk magunk előtt, és ez a kortünet ma is divatban van. Ma is nagyon sok keresztjén gyermeke az Úrnak, bár azt mondja, hogy ismerem őt, megismertem az Istent, szeretem az Urat, és mégis boldogtalan és megkeseredett mindennapi életet él. Úgy gondolja, birtokában van a hitnek, a vallásgyakorlásnak, és mégis abban a probléma körben mozog, hogy nem működik. Nem működik, nem vagyok boldog, nem vagyok örömteli gyermeke az Úrnak. Márpedig tudjuk, hogy Isten olyan örömet akar nekünk adni, amelyet senki és semmi nem olthat ki. Egy ravatalnál ugyan miben lehet örvendezni, mondhatná egy cinikus hang. Talán abban, hogy Isten ajándéka az örök élet. Igen, lehet öröm, még a legnagyobb nyomorúságban is. Ahol ott van Isten, ott van az öröme és ott van a békessége. Éppen ezért mondja Tinzendorf, a kereszténység lényege nem abban áll, hogy az ember kegyes, hanem abban, hogy boldog. Kegyesek a pogányok is lehetnek, a boldogság azonban a kegyelem ajándéka, részvétel az Isten örömében. És erről szól az Isten tisztelet, erről szól minden egyes napunk. Ettől függ a boldogságunk, mennyire tudok részt venni az Isten örömében. De Isten ott tudja kitölteni az ő ajándékait, ahol üres edényre talál, és ez a mi legnagyobb problémánk, hogy tele vagyunk. Mi is nyugodtan kiírhatnánk sokszor a lelkünkre, meg a szellemi gondolatainkra, hogy teltház van. Ugyanúgy, mint annak idején, amikor József és Mária az első nagy betlehemi történetben elindultak, szállást kerestek, és mindenütt ezzel találták magukat szembe, hogy nincs hely. Nincs hely. A jánosi prológus erről szól, hogy ő eljött közénk, a logosz testé lett, az övéhez jött, az övéi közé, közöttünk is lakozott, csak éppen nem volt számára hely, az övéi nem fogadták be őt, pedig ez a befogadás, ez a lelki megnyílás, ez a kulcsa, ami földi és mennyei boldogságunknak. Saul úgy érezte, hogy céljához már elért, azért nem kevés dolog volt valakinek abban a korban sem eljutni arra a szellemi szintre, amelyet egy farizeusi, úgymond foglalkozási kör jelentett. Bizony benne volt jócskán a 30-as éveibe, inkább a 40-es évei felé, hiszen rengeteg időt vont el tőle maga a tanulás. Annak az erő titoktatása, hogy mit tudunk az Úrról. Nagy boldogság tudni az Úrról, és egy másik nagy boldogság az Úrban élni. Ég és föld a különbség. Olyan ez ág a testvérek, mint amikor valakit meghívnak egy esküvőre, oda ültetik nagy szeretettel a megterített, gazdagon terített asztalokhoz, de éhen is lehetne akár maradni mellette, ha nem veszünk róla, ha nem részesülünk a javakból. A keresztség életet meghatározó ténye egy ember életének. Luther Márton felnőtt korában is számos esetben jegyzik fel róla, hogy leírta és televéste a gyönyörű, csodálatos fából készült íróasztalát azzal, hogy meg vagyok keresztelve, hogy az Úré vagyok. De a szülők és keresztszülőknek a feladata, hogy azt a gyermeket közel vezessék, nem csupán a saját igazságukhoz, a családnak a normáihoz, rendjéhez, hanem magához az élő Krisztushoz. A krisztusi igazság felszabadít, méghozzá arra, hogy túl tudjunk lépni önmagunkon. Jürgen Moltvannak van egy csodálatos gondolata, és szeretné megosztani a testvérekkel, amely arról szól, hogy az Isten szeretet, és ez azt jelenti, hogy Isten önközlés, amor extasin facit, a szeretet önmagából való kilépést eredményez. Isten ezt nem csak úgy mondta, hanem megtette, kilépett a maga világából, és arról hallunk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten annyira kilépett a maga világából, hogy ebbe a porba, síralom völgyébe, ahogyan mondja a Zsoltároknak könyviek írója is, ebbe a földi világba jött el az Úr. És azt halljuk a Filippi Krisztus himnuszban, hogy az az indulat legyen meg bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt, ha valóban megismertétek őt, ha valóban az ő igazsága szabadított fel titeket, akkor lássék meg rajtatok, tessék, az az indulat legyen meg bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Sőt, János apostol igen magasra teszi a mércét, amikor azt mondja, aki megismerte őt és befogadta az igazságát, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő maga élt. Óriási kihívás, óriási, emberi erőből meg nem valósítható, de látva Saul megtérésének történetét, hisszük azt, hogy számunkra is lehetséges, hitáltal, az Isten kegyelméből. Azt látjuk Saulon, hogy boldogtalan, önigazult, és azt látjuk, hogy a Szentlélek egy olyan fényképet készít róla, ami egyszerűen félelmetes. Tehát az Isten emberéről ilyen fénykép, hogy öldöklés vágya az, ami őt kitölti, eltorzítja arcát, ebből merít erőt a Damaszkuszba vezető út felé. Hát ez egy nagyon szomorú látlelet erről a kiemelt emberről, egy vallási vezető egyikéről. És azt kell, hogy mondjuk, hogy Sault nem szabad elítélni, testvérek, mert amikor itt a templomban vagyunk, akkor rólunk is könnyű lelki fényképet készíteni. Könnyű, hogy így mondjam, a kép elé oda tenni magunkat, amikor tudjuk, hogy képet készítenek rólunk, fénykép készül. Nagyon sokszor intő szavak jelenlétében, hogy tessék mosolyogni. Már is igaza lesz egy régmúlt filozófusnak, hogy a felnőtt embernek a létérzése nem is lehet más, mint boldogtalanság. Mert már felnőtt, kinőtt a gyermeki vágyakból. Ugyan mi boldogíthatná? Hát mi tudjuk, hogy van boldogság, és tudjuk, hogy ez az Istennel való teljes közösség, az Isten megismerésével együtt, hogy Isten képes belépni az életünkbe, és képes az életünket megáldva formálni minket, úgy, ahogyan a római levélben olvassuk, azoknak pedig, akik az Istent szeretik, minden a javukra szolgál. Ezt jelenthet Isten jelenléte a mindennapjainkban. Javunkra tudja fordítani még a rosszat is. Ez történik Saul életében is. De Saulról nagyon kellemetlen ez a lelki fénykép, amit a Szentlélek róla megalkot. És ez azért történhetett meg, kedves testvérek, mert ez útközben készült, nem a zsinagógában, nem egy nagy tanítás közben, hanem csak úgy útközben. És amikor mi is a hétköznapi életünkben csak úgy útközben vagyunk, meggyőződésem, hogy akkor készülnének rólunk a legőszintebb exponálások, fényképek, mert az ember arcára akkor ül ki leginkább az őszinteség, a boldogság vagy a boldogtalanság, a gondolat és az érzelem, amikor csak úgy útközben vagyunk. És ez a Saul azt éri meg, hogy megjelenik neki az Úr. Itt hang, illetve látvány, fény hatásokról is szó van. Valóságos az Úr megjelenése. Pál erről úgy fog majd bizonyságot tenni, hogy Krisztus meghalt az írások szerint, és ugyancsak az írások szerint harmadnap feltámadt a halottak közül, És felsorolja Pál, hogy kiknek jelent meg, és ezt a krisztusi megjelenések sorozatát azzal fejezi be, és mint egy torszülöttnek utoljára megjelent nekem is. Itt kezdődik el a boldogság, nekem is megjelenik, nekem is van üzenete, a számomra is van célja az Úrnak. Párról azt halljuk, hogy Anániás, amikor visszafogott módon, mint keresztény ember, megpróbál vétót emelni az Úr előtt, hogy miért nem nagy örömmel szeretne ő elmenni majd Damaszkuszba, az egyenes utcába, az ott lévő összeroppant életű Saulhoz, hiszen tudjuk, hogy a fény és hanghatások következtében a krisztusi jelenés olyan erővel dönti a föld porába az egykori Sault, hogy megvakul, és 3 napig nem lát a szemeire, és 3 napig nem eszik, nem iszik, nem alszik. Ez Saul megüresedésének az időszaka. Miért küldi az Úr Anániást ő hozzá, hogy rátedd a kezed, áld meg, és megteljék szent lélekkel, és hogy megtudja, hogy választott eszközöm ő. Belegondoltunk-e már abba, hogy mi is az Úr választott eszközei vagyunk? Vajon nem él a mi igazságunk, önigazságunk gátolja csupán, hogy az Úr igaza, az Úr szeretete áradhasson rajtunk keresztül is? Mert nagy dolog választott eszköznek lenni, de a választott eszközt az Úr az ő maga jelenlétében formálja is. És ez a formálódás azt jelenti, hogy képes legyek az Isten jelenlétében arra az indulatra, amelyre ő maga is, ahogyan ő önmagából, az ő végtelen szerelméből képes volt kilépni, elhagyni az ő birodalmát, az ő hatás területét, ugyanúgy ezt várja tőlünk is. Az az ember, aki ragaszkodik önmagához, saját gondolataihoz, terveihez, a saját magát szögzi oda boldogtalanság földi keresztjéhez. Micsoda örömöt élt át az a kisfiú, aki az 5000 ember megvendégelése történetében azt halljuk, hogy túl tudott haladni önmagán, és oda tudta adni azt a néhány kenyeret és néhány halat, azért, hogy a nagy sokasság számára Jézus eléggé tegye. Jól tudjuk a gyermekeknek a lelki állapotáról, hogy egy kis gyermek nagyon tud ragaszkodni ahhoz, ami az övé. Nem biztos, hogy csak úgy önzetlenül oda tudja adni azt, ami az övé, az ő tulajdona. De Jézus jelenlétében ez a gyermeki lélek meg tud nyílni. Nem önmagát félti, hogy mi lesz az én eledelemmel, hanem oda tudja adni. És ez lesz az áldás az 5000 számára. És aztán önmagából, mint egy túllépve éli meg Zákeus azt a boldogságot, amelyet az a sok pénz sem tudott betölteni az életében. Jól tudjuk, Zákeus, mint vámszedő, mindent elkövetett azért, hogy kompenzálja a kicsiségét, a boldogtalanságát, azt az életérzés, hogy nem vagyok elég, mindent elkövetett, és miközben átmenetileg boldoggá tette a nagy vagyon és a hírnév, hát ez inkább hírhedtséggel is járt együtt az ő számára, mert még a templomba se engedték be, hogy a bűneiért való áldozatot bemutassa. Nem boldogság az, ahol nincs közösség Istennel, nincs közösség a szeretteimmel, nincs közösség a fele barátommal, az nem boldogság. Amikor az Úr Jézus önmagához hív minket, akkor kezdi el letördelni az én és a te közötti falakat, és visz minket tovább afelé, amit úgy hívunk, hogy közösség, szeretet közösség. Ezek az emberek, akik a Bibliából állnak előttünk, az Úr Jézus megváltó szeretetének jelenlétében képesek voltak arra, hogy tovább lépjenek, hogy felül emelkedjenek a nyomorúságaikon. És Jézus ezt ma nekünk is szeretné megadni, ezt az örömöt, ezt a boldogságot, hogy ki tudja mondani a másiknak, hogy bocsáss meg, hogy el tudjam neki mondani csupán azt, hogy szeretlek. Nagyon sok ember fél egyszerű szavakat kimondani. Nagyon sokszor alig várjuk, hogy a gyermekek ajkán az első szavak megszólaljanak. Boldogság tölti el a szülők szívét, és büszkeség, amikor apa vagy anya, ezek az első szavak megszületnek. És nagyon sokszor vagyunk aztán szomorúak, mikor a felnőttekre tekintünk, mert már igazán megtanultunk beszélni, de vajon tudjuk-e, hogy mit kell mondanunk bizonyos esetekben? Sok egy szavas szavaknak a kiejtését sem tudjuk megtenni. Bocsánat, bocsáss meg, tisztellek, becsüllek, értékellek. Amíg a magam igazánál állok, addig csak magamat tudom értékelni. Saul életében nagy átütő erő Jézusi jelenés. Megvakultak az ő szemei. Éhezik, nem iszik, szomjazik, bőjtől imádkozik. Milyen nagy ereje van a lelki tápláléknak. Mi magunk is az elmúlt vasárnap élhettünk az új kenyérért való háladás alkalmával, az új kenyérnek, az úrvacsorának a javaival. Ilyenkor mindig ott motoszkál az emberben mindaz, amit oly sokszor hallott az étkezésről, és nagy igazság van abban, amit egy tudatos táplálkozási tanácsadó mondott egykor is, aztán az egész világot bejárta ez az elgondolkodtató igazság. Az vagy, amit megeszel, azzá leszel, formál téged az eledel, a táplálék, a mindennapi, hogyha csak a magam igazán élek, a magam szomorúságán, úgy is mondja az egyik énekünk, hogy italom könnyű, a kenyerem keserű sóhaj, én nagy Isten most előtted szívem kitárom, s azzal zárul, hogy ha te nem jössz bánatomhoz bíztató szóval, ilyen Isten öröm, Isten a boldogságnak a hozója, olyan szomorú, hogy sok ember elzárkózik előle, és nincs ideje a boldogságra, nincs ideje az Istenre, és azt látjuk a hétköznapokban, hogy ezért lesz majd idejük a boldogtalanságra, az Isten nélküli életnek a megannyi fájdalmára. Éppen ezért hálát adunk Istennek azért az életformáló erejéért, amelyet ő véghez vitt Saulban. Hálát adunk azért, hogy eszközei lehetünk mi gyarló emberek az Úr kezében. Hálát adunk az Anániásokért, akik meghaladva félelmeiket képesek áthidalni a nehézségeket is, és eljutni a másik ember lelkéhez, és elmondani neki, hogy atyám, fia, az Úr engem ezért küldött hozzád. Van-e nekünk ilyen lélek, akihez az Úr küld minket? Eszközök tudunk-e lenni az Isten munkájában? Oda tudjuk-e adni önmagunkat, mint ahogyan Pál is odaadta önmagát? És ezért azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Ő megismerte az öröm forrását. Kárnak és szemétnek ítélt mindent, amit addig elért, ami addig büszkeséggel töltötte be, minden igazát, amely önmagából fakadt és szellemi erejéből, mindent elvetett magától, mert az Urat követi. Ezért tehát mi is, akik azt mondjuk, hogy szeretem az Urat, megismertem őt, jusson eszünkbe az Úr Jézusi ige, nem mindenki, aki azt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én atyám akaratát. Ha szeretjük Istent, ezt azzal tudjuk kifejezni, hogy befogadjuk igéjét, és igéje szerint élünk, amelynek központi ereje az Isten szeretete, az Isten megigazító kegyelme, és az a jelenlét, amely minket boldoggá tud tenni. Ezért egy gondolattal szeretném befejezni szolgálatot, és egyben kívánni is mindazt őszintén, amit ez az idézet tartalmaz. Boldogságot kívánok neked, de mi is a boldogság? Már itt lenne egy darab mennyország, amely életed része, Isten ránk sugárzó kegyelme, boldog elrejtőzés ő benne, fénylő, megnyílt egekbe látás, ez a boldogság, ez az áldás. Isten ezt adja meg mindnyájunknak. Amen. Mennyei édesatyánk, köszönjük neked azt, hogy nem örömtelenné formáltad és teremtetted a mi földi életünket, nem is egyfajta passzív szenvedéssé akartad a mi földi életünket formálni, hanem magasztalunk azért, hogy amikor láttad, hogy nem jó az embernek nálad nélkül lenni, akkor nem csak azt szerezted, hogy az első embernek legyen társa, hanem magát az Úr Jézus szerezted számunkra, hogy legyen mennyei társunk, hogy életünknek, földi életpályánknak a mennyei felé vezető társa legyen. Köszönjük, Urunk, ezt a végtelen örömet, hogy gondolatod van velünk, hogy neked szándékodban áll az életünket boldoggá tenni, feltölteni színültig örömmel a te jelenléteddel. Úrunk, sokszor mi is szégyent hozunk arra, amit Istennek nevezünk, mert nagyon rossz reklámjaid vagyunk sokszor, Urunk, a fájdalmas orcánkkal, a keserű szavainkkal, a megüresedett, elfáradt életünkkel. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy olyan örömünk legyen, mint a forrás, amely soha nem apadhat ki, hogy olyan boldogságunk legyen, amely a legnagyobb mélységek között is buzdítani tud minket. Urunk, ne engedd, hogy átadjuk a lelkünket annak a negatív erőnek, annak a gonosznak, aki el akarja hitetni velünk, hogy szomorúságot akar az Isten, és nem örül a vigasságnak. Kérünk, Urunk, hogy te töltsd be életünket, te legyél gyülekezetünkkel, áld meg a betegeket a gyógyulás örömével. Könyörgünk, Urunk, a gyászban járókért is, hogy te adj számukra vigasztalást. Könyörgünk, Urunk, minden embertársunkért, akik önigazultak, önelégültek, és maguknál különbet nem látnak. Óvd meg minket ettől a nagy próbatételtől, hogy mi ilyet ne élhessünk át, Urunk, mert nem szeretnénk rombolni sem önmagunkat, sem szeretteinket, sem a te gyülekezetedet. Így kérjük, Urunk, a te áldásodat, a te örömödet, hogy hadd ízlelhessük meg azt az örömet, amely a tiéd. Így áld meg, Urunk, az iskolákat, a tanulókat, a diákokat, a tanítókat, tanárokat. Te készítsd elő az ő szívüket az ismeretek átadására, befogadására. Te adj erőt a tanároknak, Urunk, hogy hittel, szeretettel tudják pályájukat befutni és örömmel. És kérünk, hogy te adj örömöt a másik oldalon lévőknek is, a tanulóknak, hogy örömmel vegyék a növekedést az ismeretekben. Így kérjük az áldást a Jókai Református iskolára is, Urunk, te áld meg a szülőket, a tanítókat, tanulókat, kérünk, Urunk, hogy a te áldásod nyugodjék meg rajtuk is. És így könyörgünk mindnyájunk életéért, Urunk, hogy boldogító jelenlétedet ne vond meg tőlünk. Így maradj közöttünk Jézusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Istennek szeretete s a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. A gyülekezet fogadja szeretettel az egyik ifi szolgálatát.
Yeah. Áldás, békesség. Csak néhány szót szeretnék szólni, hogy miért is szól most a hálaénekünk. Mi az egyik ifivel, akinek egy része itt áll most mögöttem. A Börzsönyben töltöttünk egy hetet, együtt Isten közelében, ez a nevünknek a jelentése. Ez a hely nagyon szép volt, és nagyon alkalmas arra, hogy egy kicsit csendben legyünk, közeledjünk egymáshoz és Istenhez. Viszont egy kicsit rendhagyó volt, mert sajnos a pásztorunk Norbert nem tudott velünk jönni. Így őszintén szólva egy kicsit fenntartással indultunk útnak, hogy vajon tudunk-e majd tényleg egy közösségként Istenre figyelni. De végül úgy döntöttünk, hogy mind a 19-en, akik ott vagyunk, beletesszük azt, amit tudunk, és így osztottuk egymást hármas csapatokra, így minden este egy-egy csoport készült fel az áhítattal, amit mi választottunk, tehát a témákat mi választottuk, és már a tábor előtt igyekeztünk elmélyülni benne, és hála Istennek nagyon áldott beszélgetések alakultak ki minden este. Az is bizonyítja, hogy mindig egész hosszú beszélgetés alakult ki. Napközben élveztük a természet adottságait, kint játszottunk, sportoltunk, túráztunk sokat, reggelente pedig a dicsőítésé volt a fő szerep. Énekeltünk sokat, olvastunk a Bibliából, és egyszerűen csak élveztük Isten jelenlétét, és ezt, ennek a hangulatát szeretnénk most egy kicsit felidézni ezzel a két énekkel, amit éneklünk, és nagyon hálásak vagyunk Istennek, hogy bár az ifinknek a feje nem lehetett ott, mégis a Szentlélek a kezébe vette az irányítást, és nagyon éreztük a jelenlétét, úgyhogy nagyon építő volt most a közösség szempontjából ez a tábor, úgyhogy ezért dicsőítjük most Istent. Még egy éneket szeretnénk elénekelni.
Thank you.